és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Vonattal, lóháton és gyalogosan is vonulnak az zarándokok a székelyföldi Csíksomjúra, a Kis- és Nagysomjú hegy közötti nyerekben tartandó pünkösdi búcsús szentmisére. A mintegy 300 ezer zarándok fogadására készülve a helyi hatóságok tegnap medvehajtást is tartottak a helyszínen. A Kárpát-medence legnagyobb római katolikus egyházi eseményének számító csíksomjói búcsúra idén is két zarándokvonat, a Boldogasszony zarándokvonat és a Székely Gyors Csíksomjú Express indult Magyarországról. Előbbi tegnap megérkezett, miután több erdélyi városban is megállt, hogy a helyiek átadhassák üdvözletüket a zarándokoknak. Elindultak a csíksomjói búcsúba a távolabbi székelyföldi települések gyalogos zarándokaiból szerveződött keresztalják is. A hagyomány szerint a búcsús menetet vezető gyergyóalfalvi keresztalja csütörtök reggel óta van úton, idén több mint 300 ember alkotja. A Balázs József festőművész tanár által vezetett helyi zarándokokhoz a Mária út zarándokai és több Magyarországról, Felvidékről és Délvidékről érkezett zarándokok is csatlakoztak. Felavatták a romjaiból újjáépített Betlen Rákóczi várat a Bákó megyei Gyimesbükkön. A történelmi Magyarország egykori keleti határán álló erődítmény a román kormány és a helyi önkormányzat támogatásával újult meg. A Magyar Államvasutak egykori legkeletibb vasúti őrháza felett magasodó 400 éves vár újjáépítésével az egykoron Csík vármegyéhez, jelenleg a moldvai Bákó megyéhez tartozó gyimesi Cságók lakóinak évtizedes álma valósult meg. Ezzel befejeződött a gyimesbükki zarándokhely kiépítése, hangzott el az ünnepségen. Táncos Barna, az ügyvivő román kormány miniszterelnök helyettese rámutatott, a vár újjáépítésével 20 éves munka fejeződik be. Ahogy romjaiból újjáépült, ugye a gyimesi Csángó közösség is magára talált, és újjáépítette a jelenét és jövőjét is, fogalmazott. Cseki Attila, ügyvivő fejlesztési miniszter úgy fogalmazott, hogy a gyimesbükki vár a megmaradás, az összetartozás és az építkezés jelképe. Az évszázadok alatt átélt és túlélt, épült és hanyatlott, és történetébe mostani lakói írnak új fejezetet, fogalmazott. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai nem támogatják a Tiszapárt képviselői által benyújtott, az alaptörvény több ponton érintő indítványokat, közölte Gulyás Gergely, a Fidesz frakció vezetője. A Tiszapárt az előterjesztett módosítási javaslatokkal nem épít, hanem rombol. A szigorú migrációs politika fellazításával, a visszamenőleges hatályú jogalkotás alkalmazásával, a felsőoktatásból való forrás kivonással Magyarország nem erősebb, hanem gyengébb lesz, írja a Fidesz frakció vezetője. Gulyás Gergely bírálta, hogy a módosítás törölni az alaptörvényből azt a passzust, miszerint Magyarország alkotmányos önazonosságának és keresztény kultúrájának védelme az állam minden szervének kötelessége. Szerinte ez a rendelkezés jelenleg a szigorú hazai migrációs politika alkotmányos védőbástyája, és ennek törlése csak azzal magyarázható, hogy a Tiszapárt megkezdeni a migrációs paktum végrehajtását. A Fidesz és a KDNP képviselőcsoportjai a leghatározottabban elutasítják a korábbi szigorú migrációs politika feladását, szögezte le. Jövő szombaton lehetőség nyílik a Sándor Palota megtekintésére, közölte a köztársasági elnök Facebook oldalán. Súlyog Tamás azt írja, a 2025 márciusában indult program sorozatban már hetedik alkalommal tárulnak fel vezetett a keretében az érdeklődők számára a kora klasszicista stílusú épület reprezentatív termei. Egyúttal különleges fejezeteket is hallhatnak a résztvevők a palota történetéből, tette hozzá. Jelentkezni a szokásos helyen és módon a Sándor Palota honlapján lehet, áll a közleményben. Sport. Fucsovics Márton a 2021-ben Wimbledoni döntős Matteo Berrettini ellen kezd a vasárnap rajtoló francia nyílt teniszbajnokságon. A 34 éves magyar 1/3-as győzelmi mutatónál tart a 30 éves olasz klasszis ellen, aki ugyancsak 2021-ben erődöntős volt a Roland Garroson. A férfi főtábla másik magyarjára, Marozsán Fábiánra, a szerb Miomir Kecsmanovics vár, akit legyőzött eddigi egyetlen találkozójukon, tavaly Halléban. A sorsolás érdekessége, hogy Bondár Anna újra összekerült Jelina Svitolinával. Végül az időjárásról. Napos, száraz idő várható kevés fátyol és gomoly felhővel. Az északkeleti északi szelet többfelé érénk erős lökések kísérik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 23 és 28 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám.
Transzcendens erő nélkül a színészet sem működik. Blaskó Péterrel olvashatunk címlapinterjút a legfrissebb képmásban. A májusi számból megtudhatjuk, miként zárjuk le rossz kapcsolatainkat, hogyan és kivel érdemes együtt enni, és milyen kulcsokat találhatunk a boldogsághoz. Megismerhetjük a Tabán meséjét, vagy eltévedhetünk az utazószerzővel Málta szigetén. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Páratlan természeti kincsünk a Mofetta szén-dioxid gyógygázfürdő. Őserő a föld mélyéből. Gyógyuljon ön is festői, esztétikus környezetben Mátra derecskén a Mofettában. Ha ön cukorbetegséggel, érszűkülettel, érrendszeri problémákkal, Raynaud-szindrómával, szisztémás, szklerózissal, magas vérnyomással, mozgásszervi panaszokkal küzd, akár prevenciós vagy rekreációs céllal is keressen minket bátran elérhetőségeinkkel. Címünk Mátra derecske, Mátyás Király utca 19/A, telefonszámunk 0636 576 200, e-mail címünk mofetta@mofetta.eu vagy a www.mofetta.eu oldalon.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Május 23-án szombaton szép jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Kriston Tamás és a technikai munkatárs Nátrán István nevében is. És köszöntöm ezt a szép mai napot is. Köszöntlek szép mai nap! Dicséret neked, Urunk, jóságod minden megnyilvánulásáért, mely keresztül ragyog a teremtés tökéletességén és fenségén. Dicsérünk téged az egészségért és betegségért is, fájdalmainkért és örömeinkért, mindazért, amit az élettől várunk, de éppen úgy az eseményekért is, melyek ide-oda vetnek minket, és nem egy meglepetésben részesítenek. Hasonlóképpen dicsérünk téged sikereinkért és balszerencséinkért, a munkáinkért és az ennivalókért, melyek fenntartanak minket. Dicséret legyen neked, Urunk, barátságainkért, embertársainkkal, de azokért is, akik üldöznek minket. Dicséret neked, Urunk, az emberek, testvéreink iránt kimutatott szeretetedért is. Amen. Napindító pozitív gondolatunkat ezúttal Carlo Caretto fogalmazta meg a szeretetről, és a következőképpen hangzik. Amint szerető emberek egymásra várakoznak, úgy várakozik Isten reánk emberekre. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Dezsők ünneplik névnapjukat, A Dezső a latin Desiderius névből származik, melynek kicsinyítőképzős formája a Dezső. Jelentése kívánt, óhajtott gyermek. A jó Isten éltesse sokáig minden kedves Dezső nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen emlékezetes esemény teszi szépé ezt a mai napot. Műsorunk folytatásában most egy hangképes műsorajánló segítségével ajánlom szíves figyelmükbe a Szent István Rádió szombat délelőtti műsorkínálatát. Nos, hamarosan, hangképes műsorajánlónkat követően kezdődik majd reggeli beszélgetés című műsorunk. A mai adásban a csíksomlyói búcsú történetéről beszélgetek Tircsné dr. Propper Valéria nyugalmazott könyvtárigazgatóval. Következzen most műsorom rövid ajánlója. Mi is a búcsú története?
A csíksomlyói búcsú a székelyek 1567-ben kezdődött katolikus hitük megvédéséért hálát adó fogadalmi zarándoklata, amely mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. A magyar katolikus és keresztény hívők által minden év pünkösd vasárnap és pünkösd hétfő előtti szombaton sok százezer résztvevő jelenlétében megtartott búcsú az erdélyi Csíksomlyók egy templomban és egy szabadtéri szentmise a Kissomlyóhegy és a Nagysomlyóhegy közötti nyeregben. Ez a csíksomlyói búcsú.
9 órakor híreket mondunk, majd megismételjük a csütörtöki Segíthetünk című műsorunkat. Az adásban egy pódium beszélgetés részletét idézzük. Gyurta Dániel, többszörös világ, európai és olimpia bajnok úszó, valamint Gornagy Miklós világbajnok vízilabdázó voltak az MCC Miskolci képzési központjának vendégei a közelmúltban. Nos, ebből a beszélgetésből következik most rövid ajánlónk.
Előfordul, hogy kérdezik ezt diákok, hogy ilyen nehéz, meg olyan nehéz, meg mit csinálják, és amit fél kohajdalban, tehát hogy nehéz, akkor nem kell csinálni. Ha viszont csinálni akarod, akkor meg kerülj össze a fogadat, és csináld meg. Tehát, hogy szerintem ez egy ilyen bináris helyzet, ennél sokkal több lehetőséget én nem látok, de valószínűleg ez egy túl egyszerűsített dolog, és erről szerintem a sportpszichológusok milliókat keresnek, hogy erről sokat beszélgetnek a sportolókkal, és én is jártam sportpszichológus, természetesen sokat is beszéltek nekik, de talán a vége ez az összes leckének, meg az én életemben ez volt, hogy ha akarom, akkor csinálom, és még erősebben, amíg nem akarom, akkor nem csinálom.
9 óra és 10 óra közötti műsorsávunkban a Szent István Rádió Tokaj hullámhosszán kilátó című összeállításunkban közéleti műsorunk szól. Az adásban beszámolunk az Egrivár nemrégiben kötött együttműködési megállapodásáról. Bemutatjuk a Nők a Társadalomban című tanulmánykötetet. De szólunk még az Egri Tankerületi Központ legújabb sikeres pályázatáról is. Rövid ajánlónkban dr. Balog Juditot, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Történelemtudományi Intézetének professzorát hallják.
A kötetnek az elrendezése az kronológikus természetesen, és megpróbáltuk valóban azt bemutatni, néhány tanulmány ez csak, tehát hál' Istennek ma már a magyar nőtörténeti kutatás az nagyon széles körű, nagyon sok helyen vannak műhelyek, és nagyon sok izgalmas kutatás is kezdődött. De igen, tehát hogy az volt a célunk, hogy mivel nekünk a mi intézetünkben több kollégának is a kutatásainak, ha nem is ez a fő ága, de mégiscsak belefut valamilyen módon a nőtörténetbe.
Török Szent Miklósi és kisújszállási adóinkon ugyanebben az órában, tehát 9 óra és 10 óra között napról napra és térkép című regionális műsoraink szólnak, amelyben többek között különleges ízesítésű eper, cseresznye és megyzsemek elkészítési módját ismerteti önökkel Süye Károlyné Klárika. Rövid ajánlónkban is most ő beszél.
Sikerült még epret vásárolnom, és az egészet beízesítettem különböző ízűekre. Készítettem levendulás epergyemet, és nagyon régóta vágytam arra, hogy rózsaszirommal is teszek el, és most éppen virágzott az a fajta rózsám, ami bordó és illatos. Van a kertemben rebarbara is, nem túl sok egy nagy tő. A negyedik az pedig vaníliás citromos volt.
10 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora. Tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Itt élünk címmel Pap Péter összeállítása. Ma palotási, kazári és cserépfalui riportjainkat hallják. Előzetesünkben Kis László, a Kis Tanya állatotthon, vadpark és állatsimogató tulajdonosa beszél.
Legfőképp az kell a bátorság, meg inkább azt mondom az állatokhoz való hozzáállás, mert ugye egy-egy ilyen állatbefogás azért nem veszélytelen, sőt, inkább azt mondom, hogy elég veszélyes, és azért itt azt lehet mondani, hogy szinte mindegyes alkalomkor fel kell készülni arra, hogy a testi épségünket ott a saját életünkkel is sokszor játszva próbáljuk ezeket a vagy megszökött állatokat, vagy olyan körülmények között tartott állatokat befogni, ami nem úgy lettek kezelve, hogy ugye kézhez szokatva, vagy legalábbis ridegtartásba, vagy bármi más oknál fogva nincsenek kezelve, és ezeket általában előbb-utóbb szállítani kell, vagy pedig túlszaporodnak, és akkor azért, hogy ne legyen beltenyészet, akkor ki kell venni azokat az egyeteket egy-egy ilyen telepről, ami ugye új otthont kell, hogy találjanak.
11 órakor híreket mondunk, majd Kapcsolat című műsorunk csütörtöki adásának ismétlése szól, amelyben a szendrői vitézlő túráról és a Borsodabaúj Zemplén vármegyei balesetmegelőzési bizottság legutóbbi üléséről volt szó. Ajánlónkban Antal Ferenc, a vitézlő túra főszervezője beszél.
Ez a klasszikus értelemben vett vidéki vendégszeretet azért a térségben, ez a rendezvénye még érezhető, hogy tényleg azt szeretnénk, hogy az ide látogató túrázók, kirándulók azok máskül is ellátogassanak, és esetlegesen, hogyha most marad ki a programból olyan látnivaló, amire kíváncsiak lennének, máskül is ellátogassanak hozzánk, és jöjjenek többször is a térségünkben kirándulni, a szabad időket eltölteni.
12:30-tól műsorváltozásra hívom fel szíves figyelmüket, hiszen ekkor kapcsoljuk majd Csíksomjót, ahonnan ünnepi szentmisét közvetítünk a csíksomjói búcsúról. Terveink szerint 13 óra 30 perc körül kapcsolunk majd vissza rádiónk a Szent István Rádió EGRI stúdiójában, és akkor várom majd önöket újabb műsorismertetéssel. Nos, így hangzik szombat délelőtti és kora délutáni műsor kínálatunk. Ha tehetik, maradjanak velünk. További kellemes időtöltést, jó rádiózást és szép napot kívánok önöknek!
Reggeli beszélgetés.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Műsoromhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánok! A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntöm kedves stúdió vendégemet, Tisné dr. Propper Valéria, nyugalmazott könyvtárigazgatót. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásomat. Isten hozta önt mi nálunk.
Köszönöm a meghívást, mindig nagy örömmel és nagy-nagy szeretettel jövök a Szent István Rádióba.
Pünköst szent ünnep előtt beszélgetünk, az ünnep előtti szombat délelőtt, és néhány óra múlva mi magyarok a különböző médiai eszközök segítségével Csíksomjóra figyelünk majd, hiszen pár óra múlva kezdetét veszi az idei csíksomjói pünkösdi ünnepi búcsúi szentmise. Természetesen adva adódott a lehetőség, hogy járjunk utána a csíksomjói búcsú történetének. Sokat hallottunk már erről a kegyhelyről, és most ezen a szombaton is. Javaslom, hogy figyeljünk Csíksomjóra. Mi is a búcsú története?
A csíksomjói búcsú a székelyek 1567-ben kezdődött katolikus hitük megvédéséért hálát adó fogadalmi zarándoklata, amely mára már az összmagyarság legjelentősebb keresztény eseményévé vált. A magyar katolikus és keresztény hívők által minden év pünkösd vasárnap és pünkösd hétfő előtti szombaton sok százezer résztvevő jelenlétében megtartott búcsú az erdélyi Csíksomlyók egy templomban és egy szabadtéri szentmise a Kissomlyóhegy és a Nagysomlyóhegy közötti nyeregben. Ez a csíksomlyói búcsú, amelynek története 1444-ig nyúlik vissza, amikor IV. Jenő pápa körlevélben buzdította a híveket, hogy a ferences rend segítségére legyenek templomépítésükben. Az elvégzett munkáért cserébe búcsút engedélyezett IV. Jenő pápa. A székely nép Mária tisztelete ősi időkig nyúlik vissza, hiszen a napba öltözött asszony már a kereszténység felvétele előtt is a nép fő pártfogója és pohászainak jelképe volt. A csíksomlyói búcsú történetéhez több legenda is kapcsolódik a székely nép történelmében. Az első legenda még Jenő pápa engedélye előtti időkre nyúlik vissza, 1345-ben az Erdélyországra támadó tatárok feletti győzelmet örökíti meg. A székelyek által legyőzött tatárok a csata után úgy nyilatkoztak, hogy őket nem a székelyek győzték le, hanem a székelyek élén harcoló, hatalmas lovon ülő és a kezében bárdot forgató lovag, aki felett egy gyönyörű, koronás, szép királynő lebegett. Szent László király és Szűz Mária. Ezt a csatát és ezt a győzelmet énekelte meg Arany János Szent László királyról szóló balladájában. Arany János Szent László király balladájában így verseli meg ezt a csatát és győzelmet a tatár horda fölött. Mondd a Lajos a nagy király, eredj szolgám Lacfi Endre, küldj parancsot, mint a villám, kös nehéz szabját övedre, a tatártól nagy veszélyben forog boldva, ez a véghely, a tatárra veled menjen 10 000-nyi lófőszékely. Messze fénylik a sok fegyver, messze döng a föld alattok. Hallja László a templomban, körös víznek partja mellett, visszatér szemébe a fény, kebelébe a lehellet. Köti kardját tüsszőjére, s fogja a nagy csatabárdot, mellyel egykor napkeleten a pogánynak annyit ártott. Távolról megérzi a mén, tombol, nyerít, úgy köszönti, megrázkódik a nagy ércló, a lovat és lovagját élő ember nem láthatja. 3 teljes napig bívott a pogánnyal Lacfi, nem hiányzott a székely szív, de kevés a székely harcfi. Már a székely alig győzi, már veszélyben a nagy zászló, de fölharsog a kiáltás, Uramisten és Szent László. Nem a székely, nem is Lacfi, kit Isten soká megtartson, hanem az a László, László, az győzött le minket harcon. A hívásra ő jelent meg, feje fölött szűz alakja látszott ékes nő személynek, koronája napsugárból, oly tündöklő, oly világos, mondta a nép, a Szent László, és a szűz, a boldogságos. A székely férfiak, ha fohászkodnak, mai napig is úgy sóhajtanak föl, hogy Uramisten és Szent László. A tatár dúlást követően arról is megemlékeztek a legendák, hogy a tatár vezér a Madonna szobrot lándzsával szerette volna ledönteni, de karja megbénult. A szűzanya szobra többször túlélte a templom és a klastrom pusztulását. Mindig sértetlenül került ki, tűzvészek lángjaiból, ugyanakkor a köréje menekülőknek is bátorságot kölcsönzött. A csíksomlyói búcsújárás hagyománya az erdélyi katolikusok emlékezetében egy másik legendás csatával is összefügg, amikor is 1567-ben János Zsigmond erdélyi fejedelem, aki római katolikus hitben nevelkedett, majd előbb luteránus, később református hitre tért, halála előtt pedig unitáriussá vált, Csík, Gyergyó és Kászon katolikus lakosságát erőszakkal akarta a Szent Háromságot tagadó unitárius hitre téríteni. A legenda szerint 1567 pünkös szombatján János Zsigmond nagy sereggel érkezett Csíkba, hogy érvényt szerezzen akaratának. A katolikusok pedig István, Gyergyó alfalvi plébános segítségével pünkös szombatján gyülekeztek Csíksomjón. A tolvajos tetői ütközet alatt az asszonyok, a gyerekek és az öregek a csíksomjói templomban imádkoztak és kérték Babba Mária közbenjárását és segítségét. A csángó magyarok mai napig is Babba Máriának nevezik a szűzanyát. A székelyek legyőzték János Zsigmond fejedelem seregét, és azóta egy győzelemre is emlékeznek minden évben a pünkösdi búcsón, pünkös szombatján a csíksomjói kegytemplomnál.
Hol szőkes
A csíksomlyói búcsúknak minden esztendőben van egy fő gondolata és mottója. Csak a legutóbbi évek gondolataiból, mottóiból válogattam néhányat. Oltalmad alá futunk. Üdvözlégy úrnőnk, irgalmasságnak asszonya. Tarts meg minket őseink szent hitében. Legyen nekem a te igéd szerint. És folytatva a csíksomlyói búcsúnak a történetét, a ferences rend obszerváns ága által alapított Mária kegyhely templomában van elhelyezve a híres kegyszobor. A ferencesek obszerváns ága a kisebb testvérek rendjét jelenti. Magyarországon cseri barátoknak is nevezték őket, mivel a ruhájuk színe szürke volt. A magyar nyelv pedig átvette a szláv eredetű cseri, vagyis szürke kifejezést. Egy régi-régi leírás így ismerteti a szobrot. A hársfából faragott emberfelettén magasságú szobor a boldogságos szűzet ábrázolja karján a kis Jézussal. Lába alatt a föld, azon a hold sarlója, amelynek középső része emberfőt ábrázol. Máriát hosszú, testhez álló ruha takarja, melyet derékon öp szorít a testhez, amely fölé bőredőkben szedett palást borul. Jobbján királypálcát, baljában pedig a kis Jézust tartja. Arca mosolygós. Kibontott hajfürtjei a vállára omolnak, és azokat befödik. A fején nehéz korona van. Ugyancsak korona van a kis Jézus fején is, aki jobb kezét áldólag emeli fel, s baljában rózsát látunk. A 227 cm-es, tehát valóban emberfeletti kegyszobor keletkezésének időpontját a 16. század elejére teszik a történészek, de a pontos dátumot nem lehet tudni. És ismeretlen a mester és a készítés helye is. A somlyói szoborral hasonlóságot mutat ugyan a csíkszentmártoni Madonna szobor, amelynek talapzatán az 1525-ös évszám szerepel. Feltételezhető, hogy a csíksomlyói kegyszobor ezt megelőzően készülhetett. Egy, az erdélyi reneszánszról írt tanulmány az 1510-1520-as években határozta meg a kegyszobor születésének dátumát. A szobor meglétéről az első írásos emlék Losteiner Leonard, ferences rendtörténész 1776-77-ben írt kronológiájában az 1624. évnél tesz említést elsőként a templomnak abban az évben elkészített leltáráról, amelyben szerepel egy Szűz Mária oltár is. Viszont itt még nem egyértelmű, hogy a kegyszoborról van-e szó. Szintén Losteiner írt egy az 1664. szeptember 20-án kelt szerződésről, amelyet a ferencesek egy brassói mesterrel, Nyerges Jánossal kötettek. A főoltár és két mellékoltár készítését vállalta el Nyerges János, a ferencesek pedig arra kérték, hogy a főoltárhoz használjon fel egy régebbi, a templomban lévő Mária szobrot, valamint Szent Katalin és Szent Borbála szobrait. Egy későbbi, 18. századi metszetábrázolás alapján egyértelmű, hogy a 17. század második felében készült Mária oltáron már a kegyszobor alakja állt. A szűzanya felett két angyal tartotta a koronát. A két női szent, Szent Katalin és Szent Borbála szobra ma a Csíki Székely Múzeum gyűjteményében látható a Mikóvárban, Csíkszeredában. Amikor pár évvel ezelőtt megtisztították a Mária szobrot, megállapították, hogy eredetileg egy gyöngyökkel díszített, fából készült hajpánt volt a fején, ami egykorú volt magával a szoborral. A jelenleg látható tiara, amely szintén fából készült hármas korona, 17. századi, tehát későbbi munka, mint maga a szobor. Díszítése hasonlít a csíkszentmártoni Mária szobor koronájához, amely 1675-ben készült. Feltételezhető, hogy a csíksomlyói Mária szobor nem egy önmagában álló alkotás lehetett a 16. században. A korabeli oltárművészet ismeretében és az Erdélyben, Csíkban fennmaradt késő-középkori oltárok példái alapján úgy gondolhatjuk, hogy esetleg egy szárnyas oltárnak a része volt, és annak középszekrényében foglalhatott helyet a kegyszobor. Legközelebbi példa erre a csíkmenasági oltár, amely a Budapesti Nemzeti Galéria gyűjteményében található. A hársfából készített szobor hátoldala a korabeli gyakorlatnak megfelelően üreges. A szobor hátoldalához rögzített sugárkoszorút az 1840-es években fenyőfából készítették, amikor a jelenleg is látható főoltár szerkezetét kialakították. Ekkor, tehát 1840-ben át is festették a kegyszobrot. A szűzanya ruháján az eredeti vörös színre fehéret festettek, és a palástot is újra aranyozták. A napba öltözött asszony ábrázolása nagy jelentőséggel bírt a 15.-16. század folyamán. Az obszerváns ferences rend római anyakolostorában is, amelyet éppen a csíksomlyói búcsút engedélyező 4. Jenő pápa adott át az obszerváns ág részére, fontos volt a napba öltözött asszony kultusza, mivel a Biblia Jelenések könyvében és a Teremtések könyvében szereplő kígyót eltipró asszony képe az eretnek mozgalmak idején intő, ugyanakkor védelmező jelkép is volt. De IV. Sixtus pápa török ellenes búcsú kiváltságai is az 1400-as esztendők végén a napba öltözött asszony kultuszképéhez kapcsolódtak. A magyarországi ferencesek kolostorai pedig éppen a töröktől veszélyeztetett déli országhatárokon, valamint az északi huszita vidékeken helyezkedtek el.
Piros szív, fehér hó, zöld levél, piros hajnal, fehér álom, zöld remény. Új tavasz jön, új remény, hogy visszatér még a fény. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Új tavasz jön, új remény, hogy visszatér még a fény. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Magyar kanizsa, zombori rózsafák illata, Szabadkáról zeng a dal, jaj, lesz-e még elég magyar. Száll a dal, zeng a dal, hív a dal. Lesz-e még elég magyar, száll a dal, zeng a dal, hív a dal. Esküvők, katonák, ünnepek, ősi föld, sok vidám kisgyerek, zeng a dal, jaj, lesz-e még elég magyar. Száll a dal, zeng a dal, hív a dal. Szabadkáról zeng a dal, jaj, lesz-e még elég magyar. Száll a dal, zeng a dal, hív a ragadom. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Piros hajnal, fehér álom, zöld remény. Új tavasz jön, új remény, hogy visszatér még a fény. Piros szív, fehér hó, zöld levél. Ne sárgulj, maradj zöld, fűzfa ár. Jó anyám kertjében sok virág, muskátlik, tulipán, violák, szargalák. Ne sárgulj, maradj zöld, fűzfa ár. Muskátlik, tulipán, violák, szargalább. Ne sárgulj, maradj zöld, fűzfa ág.
A csíksomlyói szűzanya szobor megfelel a középkori napba öltözött asszony megjelenítésének. A gyermek Jézust karján tartó szűzanya egy földgömbön áll, a lába alatt ott a félhold sarlója. A 15.-16. században a félhold a török veszélyre utalhatott. A szűzanyától e nagy veszedelemben, valamint az eretnek tanok elterjedése ellen kértek és kaptak védelmet a hívek. A csíksomlyói templomot a Mária szobor tette híressé. A századok során a kegyszoborral sok csoda történt, és a szűzanya körül szövődő legendák által került az érdeklődés középpontjába a kegyhely. E legendákról később majd még fogok mesélni. A festett faszobrot a középkori székelyföldi szobrászművészet remekeként is számon tartják a művészet történetben. A 18. század végén 1798-ban Batthyány Ignác erdélyi püspök csodatevőnek ismerte el, és a csodálatos, az eretnekek ellenében megsegítő anya nevet adta a szobornak. Az évszázadok során a szobor arca semmit sem veszített szépségéből. Az arcon ma is láthatóak sérülések, karcolások, melyek nagyobb részt a 17. századi török-tatár betöréskor keletkeztek. 1704-ben a Kuruc-Labanc harcok idején a szobrot Nagysomlyó hegyére menekítették. Amikor 1758-ban a tatárok ismét pusztítást végeztek Moldvában, a ferencesek elővigyázatosságból a Mária szobrot és a templom értékesebb tárgyait befalaszták. A hagyomány úgy tartja, hogy Pap Miklós oltárépítő szobrász 1848-ban a Mária jobb arcán lévő karcolást megpróbálta befesteni, de nem sikerült. A nép körében ma is élő hagyomány, hogy a szobor arcán lévő sebb helyeket nem csak 1848-ban, hanem évszázadok óta többször is sikertelenül próbálták eltörölni. A 20. század elején kezdődő hadi események a klastrom békés csendjét is megzavarták. Az első világháború idején 1916-ban a lakossággal menekülő ferencesek legnagyobb kincsüket, a Mária szobrot is menekítették. Előbb székelyudvarhelyre vitték, majd tovább kellett vonulniuk, és a kegyszobrot Kolozsváron, a ferencesek templomában, a főoltáron helyezték el. A háború befejezése után 1919. július 2-án került vissza évszázados helyére a csíksomlyói kegytemplomba. A szobrot 1960-ig öltöztették. Jézuska ruhái a templom gyűjteményében találhatók. A templom fő bejáratával szemben az oltár mögött látható a 227 cm magas, hársfából készült, reneszánsz stílusú kegyszobor. A szentély két oldalról lépcsőn lehet fölmenni a szobor közvetlen közelébe. Az zarándokok feljáróján több ezren jutnak föl minden búcsú alkalmával, hogy közvetlen közelről lássák, érintsék a csodákkal jeleskedő, segítő Máriát. Régi szokás, hogy a zarándokok Isten anyjához könyörögve megsimogatják a szobor lábát, ruhájukat, kegytárgyaikat hozzáérintik a szoborhoz. Ahogyan azt már korábban is említettem, a szobron évszázadok viszontagságainak nyomai is láthatók. Hiszen a 17.-18. Században a törökök és a tatárok több alkalommal is betörtek Csíkországba. A kolostort és templomot háromszor dúlták fel, és Csíksomjó a német portyázó katonák állandó tanyája is volt, akik gyakran kifosztották a templomot és a kolostort. A századok folyamán a kegyszoborral számtalan csoda történt. Sok ima meghallgatásra talált. Több alkalommal is olyan fényben ragyogott a szobor, hogy világossága betöltötte a templomot. Nagy katasztrófák előtt pedig szomorúnak látták a hívők Mária arcát. Az 1661-es török-tatár betöréskor, amikor a templomot felgyújtották a támadók, a kegyszobor sértetlen maradt. A hagyomány szerint az egyik tatár vezér el akarta szállítani a szobrot, de az olyan súlyossá vált, hogy 8 pár ökörrel sem tudta elhúzatni a szekeret. Ennek a tatár vezérnek is, miután kardjával hozzávágott a szoborhoz, a karja bénán lehanyatlott. A szűzanya arcán ma is láthatóak a sérülések nyomai, melyeket nem tudtak eltüntetni. A szűzanya oltalmába vetett hit nagyon hamar elterjedt a katolikusok körében, melynek következtében Csíksomjó a székelység legjelentősebb búcsújáró helyévé vált. Számos legenda örökítette meg a csíksomjói kegyszobor csodáit. A napba öltözött asszony arcának színeváltozása, feltűnő szomorú arckifejezése, a hívek számára mindenkor jelezte valamilyen ellenség vagy veszély közeledtét, és a szobor többször könnyezett is. A hagyomány szerint a csíksomlyói kegyszobor figyelmeztetésének és közbenjárásának tulajdonították a székelyek, hogy 1567-ben a tolvajos tetőn le tudták győzni János Zsigmond seregét, amely hitük erőszakos megváltoztatására akarta kényszeríteni őket. A győzelem után vált szent helyé a csíksomlyói kegytemplom, majd a századok óta megtartott pünkösdi búcsúk a keresztény magyarság hitéletének hatalmas, közös ünnepélyévé vált. A csíksomlyói búcsú története tehát a székely nép hősies csatáira is emlékeztet bennünket, amely csatákat hitük és megmaradásuk érdekében vívták.
És foglalkozott a csíksomlyói búcsú 20. valamint 21. századi történetével is?
Igen, foglalkoztam. Engem magam is érdekelt a története ezekben az utolsó évtizedekben. Mert a csíksomlyói kegytemplom mellett a fő úton áll a Székely hadosztály emlékmű. Az 1916. augusztusi székelyföldi román betörés századik évfordulóján 2016-ban a csíkszéki Mátyás huszárezred szervezésében avatták fel a Székely hadosztály emlékművet a Somlyópatak partján, a kegytemplom mellett. Az emlékmű állítóinak szándéka az volt, hogy ezt a méltatlanul elfelejtett, az emlékezetekből szándékosan kitörölt hős alakulatot visszaemeljék a köztudatba. Az Erdély megvédésére létrehozott Székely hadosztály emléke nagyon sokáig tabu volt, és talán még ma is az, hiszen az alakulat azokkal vette fel a küzdelmes harcot, akik 1919-től a hatalmat gyakorolták Erdélyben, és akiknek javára minden nemzetközi jogot és emberi erkölcsöt felrúgva ítélkezett a trianoni diktátum, vagyis a románokkal vette fel a harcot a Székely hadosztály. Az Antant segítségével 1918 őszén Erdélybe betört román csapatok elleni védekezésként a Székely hadosztályt Lukács Béla nyugalmazott altábornagy kezdeményezésére hozták létre a kolozsvári 38. magyar hadosztály székely katonáiból, akikhez csatlakoztak a Kratochwil Károly parancsnoksága alatt Erdélyben szerveződött alakulatok. A Székely hadosztály létszáma 410 és 4000 közlegény lett. Parancsnoka Kratochwil Károly, vezérkari főnöke Siménfalvi Károly vezérkari őrnagy volt. A hősiesen harcoló magyar székely katonák csúcsánál feltartóztatták a román csapatokat. De Magyarországról segítség nem jött, nem jöhetett, hiszen az anyaországban a tanácsköztársaság tombolt. Így a székely hadosztály sorsa meg volt pecsételve. Katonáinak jelentős része Devecsernél letette a fegyvert, de elszánt hősitettükre emlékezni és emlékeztetni kell. És az erdélyi magyarság megmaradásának, küzdelmének egyik történelmű szimbólumaként kell rájuk tekinteni. Mégpedig éppen ott, a csíksomlyói kegytemplomnál, amely arra emlékezteti az utókort, hogy századokkal korábban is harcolt a székely nép a tatárral, törökkel, labanccal, és harcolt egy erőszakos fejedelemmel hitének megmaradásáért. A székely hadosztály katonái azért harcoltak, azért merték vállalni a halált is, hogy nekünk, ma, hazánk, szülőföldünk legyen. A magyaroknak ma is sokszor cudarvalóságban kell ugyanúgy küzdeni, áldozatot vállalni és itthon maradni, hogy ez az elődeink által kiharcolt haza megmaradjon magyarnak. A Székely hadosztály emlékmű méltán áll a kegytemplom mellett, sepsibükszádi andezitkőből. Miholcsa József szobrász terve szerint Zavacki Walter Levente székelyudvarhelyi szobrász faragta ki, hogy emlékezzünk a hősökre. Csíksomjón, a pünkösdi búcsón, az összmagyarság ünnepén.
Köszönöm szépen önnek, hogy összefoglalta a csíksomjói búcsú történetét. Véleményem szerint, ha a rádió, a televízió és az internet segítségével a mai napon bekapcsolódnak lélekben is, és személyesen is a kedves hallgatók a csíksomjói búcsú ünnepi szentmiséjébe, jó, hogy tudjuk ezeket az információkat. Nagyon szépen köszönöm önnek még egyszer az áldozatos munkáját és szolgálatát, hogy így összefoglalta nekünk a csíksomjói búcsú történetét. Tétsné dr. Propper Valéria, nyugalmazott könyvtárigazgatót hallották. Kedves hallgatóink, ezzel műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Farkas Erzsébet. További tartalmas időtöltést és jó rádiózást kívánok önöknek. A viszont hallásra! Most elhangzott műsorunkat jövő héten csütörtökön reggel 8 óra 15 perctől megismételjük. Ha tehetik, maradjanak a folytatásban is a Szent István Rádió hullámosszain.
Én Istenem, jó Istenem, oltalmazom segedelmem, vándorlásban reménységem. Ségemben lágy kenyerem. Vándor fecske hazatalál, édesanyja hazamegyünk, megáld majda Csíksomjó.